Szólj, Uram, mert várlak, várom szent szavad, várom, hogy jelensd meg én nekem magad. Minden szó, mit mondasz, kincsel is felér, éhező szívemnek éltető kenyér. Amen. Pál apostolnak ez az utolsó levele, ami legalábbis a mi tudomásunk szerint, ami megmaradt és a Bibliában bent van, és ebben a levélben el is búcsúzik az ő tanítványától, és nem a maga sorsán aggódik, és nem azzal foglalkozik, kitér rá, hogy elérkezett az ő elköltözésének ideje, de épp ezért az a kérdés foglalkoztatja, hogy a következő nemzedék vajon átveszi a stafétabotot. Lesznek-e igehirdetők, akik valóban a Krisztust hirdetik úgy, ahogy azt az Úrtól kaptuk? Mert ugye azt tudnunk kell, hogy az evangélium maga Jézus Krisztus, tőle ered minden tanítás, tőle ered az ige és a kinyilatkoztatás. Tehát Pál apostol azért szorong és aggódik, hogy a következő nemzedék megmarad-e abban a hűségben, amiben meg kellene, hogy maradjon ahhoz, hogy az evangélium tisztán csorbítatlanul menjen tovább nemzedékről nemzedékre. Tegnap mondtuk is, hogy de te maradj meg abban, amit tanultál, amit tőlem tanultál. Tehát az apostol újra és újra felszólítja a ifjú tanítványát, hogy mit tegyen, hogyan tegyen, mert tudja, hogy kicsit erőtelen, félénk, Timóteus, tehát biztatni kell, és szinte könyörög neki. Csak figyeljetek meg ezt a fogalmazást, kérre, kérlek, Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét. Tehát nagyon érdekes, hogy ő az apostol kér, könyörök, hogy Timóteus hirdest, ne vonulj félre, mert te alkalmas, vagy illetve pontosan ebben szeretnél lenni, hogy másokat előre engedd, de neked kell hirdetned az igét, és kéri. De hát ezt nagy nyomatékkal meg is erősíti. Kérlek, kérve kérlek, Isten és Krisztus Jézus színe előtt. Tehát tulajdonképpen arra fordítja Timóteus tekintetét, hogy nézz fel Istenre. Nézz fel az Úr Jézusra, aki érted is meghalt. Nem teheted meg, hogy hallgatsz. Mondanod kell, hirdetned kell az igét. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Itt elsősorban nem azoknak az alkalmas idejéről van szó, akiknek mondom, bár sokszor azt is figyelembe vesszük, hanem elsősorban, hogy nekem alkalmas-e hirdetnem az igét akkor és ott, amikor kell. Tehát azt mondja, mindig legyél arra készséges, hogy hirdasd az igét, állj vele elő. De hát ez nem csak az ige hirdetőkre vonatkozik, hanem minden, ahogy már nap mint nap mondom, minden újonnan született hívő testvére igaz, hogy nekünk hirdetni kell a Krisztust, az evangéliumot, az Isten igéjét. És mert miért is? Hát mert azért, mert élet és halál kérdése. Ha nem hirdetjük az igét, a világ nem fogja helyettünk hirdetni, senki nem fogja helyettünk hirdetni. Egyedül az egyház, a gyülekezet, a hívő ember kötelessége és feladata az Isten és a Krisztus színe előtt, aki el fog jönni, tehát számadásra szólítja fel, illetve hogy vegyesz figyelembe, hogy számot fogunk adni a mi Urunk előtt, hogy elástuk a talentumunkat, vagy forgattuk. Haszonra adatik a lélek, mondja az ige, tehát a kegyelmi ajándékok arra adatnak, hogy azt használjuk, adjuk tovább, mondjuk, és élet fog teremni. És higgyétek el, hogy az igében hatalom van. Ne törődjünk azzal, hogy visszautasítják haraggal, mert lehet, hogy pont akkor jegyzi meg az illető, mikor legjobban haragszik, akkor jegyzi meg azt az igét, ami ellen haragudott. És akkor egyszer egy napon ki kell az a mag, mert tényleg így mondja ugye az Úr Jézus, hogy az Isten igéje mag. élő mag, mert abban élet van. És az az élő mag, ez kicsirázik, és az ember számára örök életet teremt. És terem. Tehát nagyon fontos ezt megérteni, hogy nem hallgathat el a következő nemzedék. Éppen én is átélem ennek az örömét, hogy vannak drága fiatal lelkész testvérek, ige hirdetők, vannak drága hívő testvéreink, fiatalok, akik merik hirdetni az igét, előállnak vele, mondják, tanúságot tesznek róla, hogy ők az Úr gyermekei. Micsoda nagy öröm ez az öregeknek látni, hogy tovább fog menni az ige. Azt látjuk, hogy zsugorodnak ezek az úgynevezett hatalmas világ egyházak. De az Isten országát soha nem győzheti le a sátán. Azt mondta az Úr Jézus, hogy az ő egyházán a pokol kapui se győzedelmeskedhetnek. Lehet, hogy nem lesz akkora hatalmas az ő egyháza méretekbe és létszámban, mint mi talán szeretnénk, de lesz egyház, és győzelmes lesz az egyház, és el fogja ragadni ezt a győzelmes egyházat, ami drága Úrunk, akkor, amikor tényleg álljon az az idő, mikor már nincs alkalom. Azt mondta az Úr Jézus, hogy hirdessük az igét, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Tehát ezt komolyan kell venni, hogy lesz ilyen idő, de hát ez még most nem most vagyunk ebben, most még hirdethetjük az igét, most még nyilvánosan is szólhatunk. És akár alkalmas, akár alkalmatlan. Hát nagyon sokszor megkísért bennünket az ördög, hogy ne szóljál, úgyse hallgatnak meg, nem érdemes, kár nekik mondani. És az ördög ezzel be is fogja a szánkat. Na most a másik dolog, amire minden nagy igehirdető kitér, maga Pál apostol tegnap előtt szó volt róla, hogy szeretettel, tapintattal, alázattal kell hirdetnünk az igét. Nem felülről, nem vagdalkozva az ige kardjával, mert az metszőkés, az olyan, mint az orvoskés, ez nem arra való, hogy hadakozzunk vele. Tehát értsük meg, hogy az emberek felé mindig azzal a mentő szeretettel kell elmondani. Mert akkor jobban meghallgatják, ha érzik, hogy miatta mondom, hogy szeretem őt, hogy fontos nekem az ő örök élete. Ugye érthető, ez olyan, mint a nap olyan világos, csak nem mindig gondoljuk végig ezeket a dolgokat, és ugye hát most is nyugaton már lehet látni, hogy be akarják fogni a papok száját. Tehát ott már olyan dolgok történnek, hogy az ember csak meglepődik, hogy az úgynevezett szabad nyugaton mik történhetnek meg. És aztán vannak olyan idők, hogy tényleg, hát lehet, hogy 100 emberrel beszélsz, aztán csak 2 hallgatja meg. De Amos prófétát idézem. Azt mondja az ő koráról, hogy gonosz idők azok, és az okos hallgat. Na most testvérek, az okosok azok hallgathatnak, de a hívők nem. Az okosok hallgathatnak, de a proféták nem. És aztán mit mond Ámos? Az okos az hallgat, de azt mondja, ha az oroszlán ordít, ki ne félne. Ha az Úr szól, ki ne prófétálna. Tehát mi nem lehetünk okosak világi értelemben, hogy hallgatunk. Nem érdemes ezeknek szólni. És aztán látjuk, hogy az apostol arról beszél, hogy ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelére és országára, kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Tehát az Isten országát készítjük mi az ige hirdetésével, mert így születnek újonnan emberek, így épül a Krisztus test. Ezért nem hallgathatunk, hanem akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, mondani kell. És hogyan kell mondani, azt is megmondja neki. Fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Tehát nagyon fontos megérteni, hogy mi is, mit is mond ez. Az egyik unokám teológiára jár, és aztán még elsős volt, és szuplikálni küldték, és megjött az igehirdetés, és aztán aki átnézte, azt mondta neki, ezzel akarsz odaállni a gyülekezet elé? Hát kicsi vagy te ez, hogy ilyeneket mondjál. És mondta, hogy nem ő mondja, az ige mondja. És amikor visszajött, akkor megkérdezte, na mit mondott a gyülekezet? Azt mondta, mondja a gyerek, azt mondta a gyülekezet, ha majd már alkalmas leszek, akkor jöjjek hozzájuk lelkésznek. Tehát mit akarok ezzel kifejezni? Valóban, Timóteusnak a gyülekezet egy nagy része az anyja, apja lehetett volna. Tehát hogy is jön ahhoz az ember, hogy kiáll egy fiatal ember, és int meg fed? Hát de nem én intek. Testvérek, az nagy baj, ha az ige hirdető úgy gondolja, hogy én feddek, meg én intek. Az nagy baj. Az ige fed. És az ige int. Ezért aztán akárhány éves, az mondhatja, mert nem én mondom, hanem az ige mondja. Ez nagyon fontos dolog megérteni. Minden ige hirdetőnek elsősorban, hogy nem én dörgök a szószékről, és nem én mondok olyan dolgokat, és verem fejbe a gyülekezet tagjait, hanem hűségesen tovább adjuk az Isten igéjét. És igen, és van, aki, a gyülekezetben van olyan, aki feddeni kell. Meg kell inteni, mert bűnbe van, mert engedetlenkedik, mert látja az ember, ha ezen az úton megy tovább, még a hitét is elvesztheti. Persze, hogy feddeni és inteni kell. Aztán van olyan, akit biztatni kell, mert kétségbe van esve, mert mély nyomorúságban van. És azokat az embereket meg biztatni kell. Tehát teljesen igaza van az apostolnak, hogy ezeket egyszerre tennie kell az ige hirdetőnek. Akárhány éves, az igét kell hirdetni. És ez nagyon fontos dolog. Aztán Pál most újra olvasom, de már hiszen erről beszéltem, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Na most, hát ez egy, ha valamikor sok volt a hamis tanítás, ma nagyon sok. Az Egyesült Államokban ezelőtt 15 éves adat, amit most mondok, több mint 3000 szekta volt. Hát tessenek kell képzelni ezt a szellemi zűrzavart, amit a sátán rászakított erre a világra. És az emberek alig tudnak eligazodni, hogy mi az igaz, és mi a hamis, és mi a tiszta, és mi az Istentől való, és mi az, ami embereknek a manipulációja. Boyce-t idézem, egy amerikai teológus írja a könyvében, mi történt a kegyelemmel, az evangéliumával, ez a könyv címe. És azt mondja, hogy az a nagy probléma, hogy a gyülekezetek, egyre, illetve az emberek egyre inkább azokba a gyülekezetekbe mennek, akik szórakoztatják őket. Azt mondja, ma, ha véleményünket kérdezik, ma már nem azt mondjuk, hogy egyet értek egy megállapítással, hanem így szólunk. Ez tetszik, vagy nem? Már nem azt kérdezzük, hogy mi a véleménye erről, hanem azt, hogy mi az érzésed erről. Kevesen maradtak, akiket alapelvek irányítanak. A többség azt csinálja, amihez kedve támad. Naponta ezt halljuk. Neked kell eldönteni, mi a jó neked. Ilyen légkörben egyetlen érték marad, és ez a tolerancia. Ebből kifolyólag pedig csak azt a fajta gondolkodásmódot ítélik el, amely amelyik hisz az abszolút igazságba, a teljes igazságba, ami egyedül az Úr igazsága. Természetesen az evangéliumi keresztények tagadják, hogy relativizmus talaján állnának, de a tények másról beszélnek. George Gallup és George Barna, szociológusok nemrég közé tettek egy közvélemény kutatás S adatot, mi szerint az evangéliumunk keresztények többsége már nem hisz az abszolút igazság létezésébe, és most tessék figyelni, 76%-uk gondolja úgy, hogy az ember természeténél fogva jó. Milyen igehirdetéseket hallgatnak ezek az emberek? Van fogalmuk egyáltalán a Bibliáról? Szerintem nincs. Hát a Biblia világosan mondja. Ahogy a Noé történetében halljuk az Isten véleményét, az ember szívének gondolata kora ifjúságától fogva szüntelenül gonosz. És mit mond a mi élő Urunk? Ha ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaidoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad a mennyei atyátok szent lelkát azoknak, akik kéri. Tehát most képzeljétek el, 76% Amerikában azt hiszi, hogy az ember jó. Hát de nem látják, meg sose néznek tükörbe. Persze nem a fali tükörre gondolok, hanem az Isten igének a tükrébe kéne nézni, és akkor meglátnám. Én tudom, hogy az Isten igének igaza van. A Jeremiásnak mondja. Mit mond az Úr Jeremiásnak? Milyen az ember szíve? Azt mondja, csalárd. Az ember szívéről azt mondja, csalárd és javíthatatlan. Csalárd és javíthatatlan. Ez egy szívcserére van szükség. Ezért van az újonnan születék. Mert a régi szívem az gonosz. Az Isten előtt nem állhat meg. És akkor 76% azt hiszi, hogy az ember jó. 86% az üdvösséget segíts magadon, az Isten is megsegít alapon képzeli el. És akkor jogos a kérdés, hova lett az evangélium. És figyeljetek, mit mond. Valaha az evangéliumi keresztények ismertetőjegye a teológiájuk volt, tehát a tanításuk. A tiszta, biblikus tanítás. Most mi a jellemzőjük? Ma egyre inkább már csak a stílusuk különbözteti meg őket. Régen a Biblia ismerő lelkészek köré gyülekeztek, ma egy lelkipásztor legnagyobb pozitívuma a szórakoztatási és szervezési képessége. Ma az Isten szerint élő kegyes prédikátorok helyett karizmatikus egyéniségű szónokokat kedvelik. Vejt írja a posztmodern korszellem hatásáról a gyülekezet növekedési mozgalomban, azt mondja, minden, most az óriások korát éljük, meg a gyülekezet, és aztán gúnyolódik ezen, és azt mondja, hogy ugye meg a kort élünk, amikor az emberek a tömeget szemlélik. És olyan Istenről beszélnek, ami azt írja, aminek semmi köze Izrael Istenéhez. Semmi köze. Egy toleráns Istenről beszélnek. Hát ha valaki hallotta tavaly a nyáron, Németországban, a Kirchentagon, egy néger evangélikus lelkész azt mondta, hogy az Isten kvér. Ez tulajdonképpen a közönséges szóhasználatban azt jelenti, hogy hát ilyen ledegradált. Ezzel illetik a bizonyos pervez dolgokat is. És ilyet kimer mondani az Isten kér. Micsoda Isten káromlása ez? És nem rohan el a tömeg? Ha meghallgatnak ilyen embereket? Meghallgatnak. Akkor nagy baj van, nem? Mert ilyenkor el kéne szaladni, és ott kéne hagyni. Tehát egy olyan Istenről beszélnek, aki egyszerűen nem is haragszik. Azt se tudja, mi az, hogy harag. És akkor így írja, a bűnbocsánat helyett ezek a mega eltávolodott prédikátorok pozitív önkép evangélium, a pozitív gondolkodás segítségére prédikálnak. Tehát tulajdonképpen a Biblia tanítás nem piacképes, mondja. Nem piacképes. A modern embernek nem kell. Tehát akkor is modern ember volt a modern ember. Mit mond Pál apostol? A fülük viszked. Nem kell nekik az evangélium. Más evangélium kell. olyan, amiben, amíg nincsenek követelmények. Én megfigyeltem a ismerőseim körébe is volt, akik buddhistákká lettek. És megfigyeltem, hogy mi is motiválja ezeket az embereket. Egy misztika kell nekik, de az erkölcsi követelményt elutasítják. Ő nekik nem mondja meg senki, mi a jó és mi a rossz. De mindig mondom újra, ez az egyik legfontosabb kérdés. Mert hiszen a paradicsomban is ez volt a kérdés, hogy a jó és a rossz, jó és a rossz tudásának a fájáról lettek, és ki mondta meg nekik, mi a jó és mi a rossz? Az ördög. És most is az ördög akarja megmondani neked, hogy mi a jó és mi a rossz. És akkor Ézsaiás 5-ben olvassuk, jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a jó rossz, és hogy a rossz jó, és jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a sötétség világosság, és hogy a világosság sötétség. Jaj azoknak. Hát, ebbe vagyunk, de tetszenek látni, hogy az ember mindig ilyen volt. Viszked a füle. Hát meghallják a megtérés szót sokan, azt valamilyen vallásos szitokszónak gondolják a megtérést. Pedig a megtérés nélkül, testvérek, senki fia nem fog üdvözülni. A megtérés nélkül nincs keresztény ember. A megtérés az egy központi kérdés, ezt nem lehet mellőzni. Tehát azt mondja, hogy a kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Most felolvasnék azért valamit, egy olyan dolgot, ami talán egy kicsit megdöbbentő, meg érthetetlen, hogy az emberek ilyen erőknek szolgáltatják ki magukat. Micsoda sikerük volt Amerikában a hindu guruknak? Az első hindu gurut, Maharishit, a Beatles együttes vitte ki Amerikába. Annak idején ő Indiában egy barlangban lakott, és a Beatles együttes oda járt ki szellemi töltekezésre. Értitek ezeket a szellemi áramlatokat és vonalakat? És az emberek nem figyelik meg ezeket a dolgokat. Na például itt van egy guru esete, egy bizonyos Muktadanda azt tanácsolja a tanítványainak, essetek térdre saját énetek előtt. Na hát ez tetszik. Becsüljétek és imádjátok saját lényeteket, Isten bennetek lakik, mint a saját énetek. Magyarul mi istenek vagyunk, mondja a guru. Hát ez tetszik az embereknek. És aztán ne gondoljátok, hogy olyan könnyű ez ebből kicsúszni. Már említettem Robert Schullert a héten, őneki volt egy televíziós műsora, az volt a cím, hogy az erő órája. Már ez is furcsa ez a cím, de... És akkor meghívja a Gerald Jampolskit, egy neves pszichiátert, aki egyben író is, és az előadja a Muktadanda guruval való találkozását. Figyeljetek meg! Megérintett a pávatollakkal. Úgy éreztem, mintha a tudatunk összekapcsolódott volna. Hát így is van. Aztán megérintette a fejemet a kezével, ezután gyönyörű színek jelentek meg körülöttem, és úgy tűnt, mintha kiléptem volna a saját testemből. Kívülről néztem volna magamat. Olyan színeket láttam, amelynek mélysége és ragyogása meghaladott mindent, amit valaha elképzeltem. És most figyeljetek, elkezdtem nyelveken szólni. Egy guru érintésére. Mit igazol akkor a nyelveken szólás? Semmit. Elkezdtem nyelveken szólni. Csodálatos fénysugár lépett a szobába, és akkor elhatároztam, hogy a továbbiakban nem igyekszem kiértékelni, mi történt velem. Egyszerűen csatlakozok hozzá a tapasztalattal. A következő 3 hónapban az energia szinten megemelkedett. És nagyon kevés alvása volt. Szükségem a szeretet olyan tudatával voltam tele, amit azelőtt soha nem ismertem. Most tessék megfigyelni, hogy egy ilyen guru így megtévezte egy szakembert. Azt mondja, nem akartam kiértékelni. Hát egy szakember, egy pszichiáter, miért nem értékeli ki, hogy mi történt velem? Nem akarja. És most, hogy tessék elképzelni, egy ilyen guru ilyen hatással van, ilyen démonikus hatással van, mi lesz akkor majd, ha az Antikrisztus lép fel? Ki fog annak ellenállni? Az Úr elmondja, hogy lehet annak ellenállni. Így mondja a filadelfiai mennyei levelek között a filadelfiai gyülekezetnek írott levélbe, így mondja az Úr, mivel te megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, ezért én is megtartalak téged a kísértés órájába, ami el fog jönni az egész világra. Tehát Jézus egészen világosan megmondja, hogy lehet megmenekülni. Álhatatosan megmaradni az Isten beszédénél, az Isten igénynél. És erre int bennünket az apostol is, hogy ne viszkessen a mi fülünk. Hallgassuk mi, Uram, mit akarsz nekem mondani? És akkor lehet, hogy kemény dolgokat fogunk hallani. De jó az nekünk, mert az az élet beszéde számunkra. De lehet, hogy nagyon simogató dolgokat, hát az a Zsoltár, amit máma olvastunk, micsoda gyönyörű ígéretek. Mert Istennél is így van, amikor kell, akkor keményen beszél velem, amikor pedig engedelmes, szeretettel oda húzódok hozzá, oda simulok hozzá lélekben, akkor pedig átélhetem az ő csodálatos lehajló szeretetét, ami boldoggá teszi az embert. És ez a kapcsolat, ez csak azoknak lehetséges, akik valóban engedelmesen hallgatják az igét. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Micsoda proféciává lett ez sajnos az egyházba. Csak gondoljatok a szentek imádására, meg arra sok mindenféle szentek legendájára, meg csontjaira, hogy őrület, hogy mit csináltak az emberek, és szinte profétai módon megmondja az apostol, hogy mindenféle menda, monda, misztikus bolondság után fognak menni az emberek, és az élő Úr Jézus Krisztus nem kell nekik. Hát sajnos, akkor is így volt, ma is így van. És aztán itt van az én igém, amit mindig, mikor lelkész voltam, Isten újra és újra elém tett, mikor problémák, nehezek adódtak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Bizony vannak bajok, kívül, belül. Bizony vannak bajok belül is, és vannak bajok kívül is, körülöttünk is, gyülekezetben, egyházban is. Azt mondja, a bajokat szenvedd el, és végezd az evangélista munkáját. Ne vonulj el a sarokba, ne nyalogasd a sebeidet, ne sértődj meg, hanem végezd a munkádat. Ezt akarja mondani az apostol, és így is kell tenni, és ha nekem ilyen problémáim adódtak, akkor ezt az igét az Úr mindig az eszembe juttatta. Ne nyafogj, ne nyavajogj, ne siránkozz, hanem végezd az evangélista munkáját. És akkor örömöd lesz. Mert ugye mi nyafogunk ezért, azért, a körülményekért, a nehezekért, mert megbántottak, megsértettek, mindenért nyalogatjuk a sebeinket, ahelyett, hogy tudatosan ezt félretéve hirdetnénk az igét. Ki ott, ahol van? Sokan azt mondják, ó, hát én nem vagyok rá méltó. Én is azt mondogattam, és igaz is, nem vagyunk rá méltó. De hát a Pál apostol megmondja, hogy itt nincs kibúvó, mert a mi alkalmasságunk az Úrtól van. Én alkalmatlan vagyok, de ő majd alkalmassá tesz engem. Csak a készségem legyen meg, hogy igen, Uram, megteszem, amit parancsoltál. Akkor meg fogja tenni. És sokan mondják, ja, hát ez is alkalmat rá. Milyen ember volt ez, milyen előélete volt. Most képzeljétek el, hogy mi történik, mikor Jézus a samáriai asszonnyal beszél. Az asszonynak kijelenti vagy magát. Én vagyok a Krisztus, a Messiás, aki veled beszélek. Az asszony rohan a városba, mondja, hogy jöjjetek. Ez az ember nekem megmondott mindent, mit cselekedtem. Nem ez a Krisztus. És Jézus nem mondta neki, hogy asszony, hát egy romlott életű nő vagy, te nem vagy alkalmas arra, hogy itt bizonyságot tegyél rólam, nem mondja neki. Hagyja, hogy menjen. De nem a zsinagógába küldte prédikálni. Ugye azért ezt is észre kell venni. Tehát, hogy az asszony nem a zsinagógába küldte prédikálni, vagy azt mondja a gadarainak, aki a pokol hét ördöge vagy légiója volt ebbe az emberbe, és azt mondja, Uram, hadd kövesselek téged. Azt mondja, menj haza, mondd el a tieidnek. Ugye értitek ezt a gyönyörű programot? Nem hívta el a tanítványainak, hanem mondta, menj és hirdesd el, milyen nagy dolgokat cselekedett veled az Úr. És ez, annyi öröm van ezekben a dolgokban, ami megtesszük, és erre biztatom a drága testvéreket. Persze nem kell nekünk, hogy mondjam, láttam olyan testvéreket, hogy a túlbuzgóságtól reggeltől estig mindenkinek mondták, ha kellett, ha nem. Végül annyira fölbosszantották a környezetüket, hogy már senki nem is akarta hallani. Tehát el kell kérni bölcsességgel. Engem az Úr megtanított, hát én ugye az életem nagyobbik részében nem voltam lelkész, de hívő ember voltam, megtanított engem az Úr, ha beszélni akarsz valakivel, először imádkozz érte, könyörögj érte, és kérd, hogy az Úr teremtsen alkalmat arra, hogy bizonyságot teljes neki, és akkor sokkal nagyobb az esély arra, hogy meg fognak hallgatni. És úgy kell azt elmondani az embereknek, ahogy ez a samáriai asszony. Tulajdonképpen mit is mondott? Ugye ők kiközösítették, ilyen vagy, olyan vagy, és mit mondott nekik? Hát az a Jézus is azt mondta nekem, hogy ilyen vagyok. Erre komolyan vették. Mert ha azzal dicsekedett volna, ti nem vagytok sehol, engem kiközösítettek, nézzétek velem, beszélt a Mesiás veletek, meg nem. Senki nem ment volna. Senki. Senki. Amikor a hívő gőg, meg a hívő beképzeltség előtolakszik bennünk, akkor már is roló, lejön a fal. És ott már nem lehet kapcsolatot teremteni. Az egyik bűnös mondja el a másiknak, hol lehet koldulni. Ugye most mi közel vagyunk ám az ilyen korokhoz, amit Ámos proféta mond, hogy jön olyan idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhínséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igének hallgatására. Támogognak majd tengertől tengerig, északtól keletig, bolyonganak és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Azon a napon elepednek a szomjúságtól a szép szüzek és ifjak, akik Samária bálványára esküsznek, és így beszélnek, Dán istenére mondom, vagy a Bersebai útra mondom, elesnek és nem kelnek fel többé. Ugye nagyon érdekes, hogy Izraelbe a pogány istenekhez mennek oda, bizony. Nincs új a nap alatt. Tehát ahogy Izrael viselkedett, úgy viselkedik a mai volt keresztény emberek sokasága. Egyébként zsidó írásmagyarázók, mármint hívő, keresztény, hívő, zsidó származású írásmagyarázóktól olvastam, hogy ők úgy gondolják, hogy az Antikrisztus a Dán törzséből fog előjönni. Hát mondjuk engem ez aztán nem érdekel, mert teljesen mindegy, hogy milyen származású lesz, az a borzasztó, hogy jön, és már tényleg lehet hallani a dübörgését. És akkor Pál rátér arra, hogy azért intettelek, Timóteus, azért sürgetlek, azért kérve, könyörgök, hogy hirdesd az igét, mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Amint nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad az igaz bíró azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Én gyönyörűen összefoglalja az apostol az ő helyzetét. Ugye most másodszorra is fogságba kerül Rómába, ott van Néró fogjaként, és képzeljétek el, mi történik vele. Az történt vele, hogy a bíróság, ugye ezek a római bíróságok, meg görög bíróságok, vagy a keleti emberek nagyon sokszor városkapukba, fórumokon tartották a látványos bírósági tárgyalásaikat, és Pál apostol is. Valószínű, hogy a fórumon, és az is lehet, hogy még a császárnak is prédikált. A védekezés az volt, hogy Krisztusról prédikált. Hát most gondoljátok, alkalmas volt ez az idő? Hát se Pálnak, se a kedves pogány bíróságnak és embereknek, akik jelen voltak. És Pál nem törődött vele, hirdette az igét. És milyen csodálatos dolog ez, és hogy aztán ennek mi az eredménye, azt Pál mindig rábízza az Istenre. Mert testvérek, újra mondom, már ezt mondtam a héten, én senkit nem tudok megtéríteni. Senkit. Egyedül Isten képes egy emberi szívet alkalmassá tenni arra, hogy befogadja az igét, hogy meglássa a bűneit, hogy összetörjön a szíve, és megtérjen. Ezt egyedül az ige és a Szentlélek végzi el az emberek életébe. Viszont az igét nekünk kell hirdetni. És könyörögni a Szentlélek Istenét, hogy Uram, végezd el, hogy az ige eljusson a hallgatók szívéig, ne csak a füléig, és hogy életet teremtsen. És Pál azt mondja, én megharcoltam a nemes harcot. Hát megmondom őszintén, hogy az ember megvizsgálja magát, nem biztos, hogy kimeri mondani. Hát én is itt állok a küszöbön, már az elköltözés küszöbén, de én azért nem merem azt mondani, hogy én ilyen felhőtlen bizonyossággal, hogy én mindent megharcoltam volna, de a hitet megtartottam, és hiszek a kegyelembe. Tehát nem abban hiszek, hogy én aztán már mindent elrendeztem, én egy ügyes ember vagyok, én már az Isten előtt mindent elrendeztem, én ebben nem hiszek magamról, nem gondolom ezt magamról, viszont azt gondolom, sőt tudom, hogy az én drága Uram, az Úr Jézus Krisztus kegyelmes mindazokhoz, akik az övéi, akik meghódoltak előtte, akik az ő vérében megtisztították magukat, ott lesznek azok is, ahogy a Jelenések 7-ben látjuk, János megkérdezi a mennyei követet, az angyalt, hogy kik ezek, a megszámlálhatatlan sokaság az Isten trónja előtt fehér ruhába, pálmágakkal. És akkor azt mondja az angyal, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megfehérítették ruhájukat a bárány vérében. Na ez a lényeg, hogy megfehérítettem-e az én ruhámat a bárány vérébe, hogy megtisztította engem a szent vér és az ige. És ezt ne tegyük félre, ennek tegyük ki magunkat. Uram, mossál meg engem. És mondja is az ige, hogy ha ti bűneitek skarlátpirosak, hófehérekké lehettek. Milyen gyönyörű ígérete az Istennek, mert ő megmos, megtisztít, megfehérít bennünket. Tehát a nemes harcot az bizony folytatni kell, hogy a hitünk megmaradjon. És végül eltétetett nekem az igazság koronája. Ugye már a héten idéztem ezt az igét, de hadd idézzem megint. Nagy örömöm telik az Úrban, vig örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám. Ézsaiás 61:10. Micsoda gyönyörű, hogy ezt Isten teszi. A miénk az öröm, hogy az igazság palástját teríti ránk, és az üdvösség ruhájába öltöztet bennünket, és ez nem tőlünk van. Pál se önmagától képzeli, hanem kiadja meg a koronát, az igaz bíró, a mi Úrunk Jézus Krisztus, azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik várva várják az ő eljövetelét, megjelenését. És aztán Pál is ember, és a börtönben van, és ír magáról, mert kéri, hogy Timóteus látogassa meg Rómába. És utasításokat ad neki, hogy hozza el a könyvtekercseket, a ruháját, a kabátját, és beszél azokról, hogy miközben a pere zajlott, közben elhagyták őt. Igyekez minél előbb hozzám jönni, mert Démás elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment a Szalonikába. Krencez pedig Galíciában, Titus pedig Dalmáciában. Egyedül Lukács van velem. Márkod vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Tikikoszt elküldtem Efezusban. Köpenyemet, amely Troászba Karposznál hagytam, hozd el, mikor jössz. Hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket. Alexandrosz, a rézműve, sok rosszat követett el ellenem. Megfizet majd neki az Úr cselekedetei szerint. Te is őrizkedj tőle, mert igen hevesen ellenállt a mi beszédünknek. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem. Mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűnük közé. De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a népek valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán szájából, meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. És aztán még köszöntéseket is elmond, ezt nem olvasom fel, mert a neveket úgyse tudjuk így most fejből megjegyezni, csak érdekes ugye, hogy a nagy apostol szintén ember, és emberi kapcsolatai, dolgai vannak, amiről beszámol Timóteusnak, és vágyakozik Timóteus szeretetére ott a fogságba. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy Pál, mivel római polgár volt, egy viszonylag szabad börtönbe zárták a római polgárokat. Itt beszél az oroszlánról, tehát ne gondoljuk, a cirkuszi oroszlánok elé vetették volna Pált, mert egy római polgárt nem vethettek. Az védve volt ettől, tudjuk, az osztriai úton lefejezték Pált, majdnem egészen biztos a történeti ismeret, hogy végül is igen, mártír halált halt úgy, ahogy a Filippi levélben mondja az apostol, a második fejezetben felolvasom, mert annyira szép és annyira megerősít bennünket a hitben, ha így tudunk gondolkodni. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romolhatatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei az elfordult, elfajult nemzedékbe, akik között ragyogtok, mint a csillagok a világba. Ha az élet igéjére figyeltek, ezzel dicsekszem majd Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába, sőt, ha ital áldozatul kiöntetem is hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban örülök, és együtt örülök minnyájatokkal. De ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. Tehát ő nem rémüldözik a mártír haláltól, hanem elfogadja, hiszen a Filippi levelet is egy előző fogságából írja a gyülekezetnek, és akkor se volt biztos, hogy szabadon engedik vagy kivégzik. Na most ugye, mikor egy ember szembesül azzal, hogy mibe kerül ugye egy pálapostolt követni, akkor Démasz lelépett. Egyik ige magyarázó így mondta, Inába szállt a bátorság és elmenekült. Hát féltek, hogy Pál sorsára kerülnek, ha mellé állnak a bíróságon. Senki sem kínálta fel a tanúbizonságtételét, senki sem fogadott egy ügyvédet, ott hagyták Pált, a drága hívő testvérei egy magába a Néró császár bíróságán. Hát elég szomorú dolog, de sokszor tapasztaljuk, hogy kevés emberben van meg az a mindenre elszánt bátorság, ami persze felülről való, nem emberi vakmerőségre gondolok, hanem felülről való bátorság, hogy odaálljon egy olyan mellé, gondoljatok a tanítványok is, hogy elhagyták az Urat. Egyedül János ment el a keresztig, egyedül János. A többi mind szétszaladt, mind ott hagyták az Urat. Ott hagyták a Gecsemánéba a fegyvereseknek. Hát még János meg Péter követte őt ugye a főpap udvarába, de láttuk, hogy megtagadta ő is, mert megijedt, hogy a mester sorsára jutok. Senki nem mondja, hogy no, hát én aztán nem lennék ilyen gyáva ember, mert Péter is azt mondta. Mi ilyenek vagyunk. Csak Isten tud bennünket felkészíteni arra, hogy vállaljunk bizonyos kockázatokat, vagy akár a mártíromság ilyen-olyan fokú következményeit. Ehhez mi emberek gyengék vagyunk, ismerjük be, és gyávák vagyunk. Nem vagyunk erre felkészítve önmagunktól. Az Úr lelke tud egyáltalán felkészíteni. Ha azt mondom, itt vagyok, Uram, a tied vagyok, azt teszel velem, amit akarsz. Hát ezt meg ki kell mondani az Úrnak, akkor megerősíti az övét, akkor képes lesz helytállni akármilyen helyzetben. Tehát látjuk, hogy milyen Rómát, és ezek a világbirodalmak mindig erőszakosak voltak, vannak, meg lesznek. És nagyon komolyan kell venni az, hogy jönnek nehéz idők, ahol esetleg hátratételeket kell szenvedni. Hát aki emlékszik még, mint én is, ilyen öreg ember, az 50-es évekre, meg a következő évtizedekre bizony komoly börtön, meghurcoltatás várt komoly hívő emberekre. Nem csak papokra, hívő emberekre. Valaki ismerte, vagy még emlékszik Ás Gyula bácsira. Hát őt például házi őrözetbe tartották 3 hónapig, mert nem volt hajlandó megmondani, hogy az ifjúsági ugye héten kik voltak jelen, és kik voltak a szolgálók. Nem volt hajlandó megmondani ezért. Rendőri őrizet alá helyezték 76-ban. Tehát nem az 50-es években, 76-ban. Tehát ezek a dolgok azért mindig voltak, meg lesznek is, és halljuk nyugaton, egyre több embert bántanak, különösen ha a gendert, meg hasonló ideológiákat megpiszkálja valaki, akkor kemény támadásra számíthat. És bíróságra hurcolnak embereket. És olyan érdekes, és csak befejezésül egy-két gondolatot szeretnék arról elmondani, hogy itt nem csak a vallási szekták és hamis tanítások, meg ez a, így szoktam gúnyosan mondani, wellness kereszténység a veszély, nem csak ez, hanem mindaz, ami a világból felénk árad. Hát gondoljatok csak ezekre a tanításokra, mint az evolúció, olyan sok férfinak, főképp férfinak elvette az Isten hitét, mert hát akkor nem az Isten teremtett. És elhisznek olyan hipotéziseket, mert senki nem bizonyította be az evolúciót, sőt, ma egyre több igazán nagy nevű tudós tagadja meg. Föl is olvastam, Einstein is azt mondta, hogy ma diákkorában azt mondta a darwinizmusra, hogy primitív és tarthatatlan. Tehát ezek a világból jött eszmék is veszélyesek számunkra. És nem csak a hamis tanítások, bár az egyházon belül az a legveszedelmesebb. És még mutatok egy példát a testvéreknek, hogy működik ez a világban. A Németországot ugye a vádlottak padjára ültették, hát nem alaptalanul, a holokausztért. És akkor elhatározták, ugye volt egy marxista értelmiségi egyetemi kör, a frankfurti eszme, és képviselői, és ezek ugye abban látták a holokauszt okát, figyeljetek meg ezt a gondolatfuttatást, hogy a németek tekintély elvű jelleme okozta a holokausztot. Na most a következtetés, hogy a németeket át kell nevelni, és mit céloztak meg? A családot. De hogyan ez ide? Azt mondja, ugye logikus következmény, a németek átneveléséhez szét kell zúzni a családot. Hogy lehet átbánni vele? Ez Herbert Marcuse Mélyszerkezet és Társadalom című könyve szolgáltatta a döntő impulzust. Az elnyomó magatartás legmélyebb okát, Most figyeljetek, jön a freudizmus. Az érosz elfolytásában látta beteges társadalmi folyamatok elindítójában, amely az ember emberen való uralkodásához, végül háborúhoz és mészárláshoz vezet. Ha én megtartóztatom magam, ha én nem élem ki a vágyaimat, itt most az éroszról a nemi vágya, akkor én leszek a zsarnok, meg a más, meg én indítok háborúkat. Hát könyörgöm, most nézzük meg ezeket a háborúkat. Most aztán olyan szabadosság van, amilyen még sose volt. Akkor miért indultak a háborúk? Ugye akkora hazugságok ezek, és ezekkel folytják bele az emberekbe a szót, és a normalitástól egészen az abnormalitás felé megyünk a világi gondolkodásban, és ezt nekünk nem szabad elfogadni. Mert ha ez beszüremlik az egyházba, ez a fajta gondolkodás, hát teljesen erodálja a mi Istenhez való kapcsolatunkat. Hát az Úr nem törje el a bűnt. Hát nehogy elhiggyük, hogy ha mi megtörjük, mert ugye mi toleránsak vagyunk, mi megtörjük a bűnt, ő nem. Ő Szent Isten. És ezt csak azért tettem hozzá ezeket a gondolatokat, hogy ezt is vegyük mindig számításba, hogy az Isten népét nem csak a hamis keresztény tanítások vagy idegen vallások szutyongatják, meg gyötrik, hanem bizony a világ. A sátán, e világ fejedelme, ő mindent elkövet, hogy az embereket elűzze a gyülekezetből, hogy elvegye a hitüket, hogy tönkre tegyen bennünket, és ezért olyan jó, amit Pál mond, hogy de te maradj meg abban, amit tanultál, de te hirdesd az igét, és állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az igen. A befezető mondatot így írtam le, hogy a hamis tanítások ellen, a pogányvallások ellen, a hamis filozófia, a hamis politikai eszmék és ideológiák ellen mivel lehet küzdeni? Az egyházba egyedül a tiszta igével. Egyedül a tiszta igével. És ez a mi egyetlen támadó fegyverünk, ez az ige kardja, amivel szembe szállhatunk, elsősorban magamban, mert testvérek, mikor én találkozok egy szellemiséggel, egy ideológiával, egy tanítással, vagy egy teológiai látással, vizsgáljam meg az ige mérlegén, hogy igaz vagy nem igaz. Emberi, vagy akár ördögi tanítás. És akkor határolódjak el, és hagyjam, hogy az ige engem mindig helyrehozzon. Azt nem mondtam el, miért is tartottam ezt fontosnak, mert azt látom, fiatalok között sokat szolgálok még mindig, azt látom, hogy már a fiataljaink, a hívő fiataljaink meginoktak. Meginoktak a gender kérdésbe. Voltam egy nagyon komoly gyülekezet felnőtt ifjúságával múlt nyáron. Igen, és kaptam 40-valahány kérdést. És ebből majdnem 40 kérdés az LMBTQ és a genderről szólt. És én meg voltam döbbenve, miért kell ezt kérdezni? Hát ez egyértelmű. Ki vele? Azon nem lehet semmi jót nem lehet benne találni. És már megzavarták a fiataljainkat. Tehát ezért mondom, hogy nem csak a hamis vallások, idegen vallások, meg hamis teológiák, hanem ezek a világi eszmék meg tudnak zavarni bennünket. Hát nem mondjam, hogy engem nem. Én nem mondom, hogy engem nem tudnak megzavarni, engem is meg tudnak zavarni bizonyos eszmék, és akkor, ha én az ige rendszeres tanulmányozója és olvasója vagyok, rögtön észrevéteti velem a Szentlélek, hogy ez tisztátalan. Ez sötét. Ez nem tőlem való. És ezt szeretném a testvéreknek a szívére kötni, hogy a hívő ember tanulmányozza az igét, ahogy Józsuénak mondta az Úr, hogy tanulmányozd ezt a törvénykönyvet éjjel-nappal, hogy mi tanulmányozzuk az igét. Úgy olvassuk, hogy az kiképezzen bennünket mindenféle hamis ideológia, eszme, vallás távoltartására, és tudjuk hirdetni azoknak, akik körülöttünk vannak, a tiszta evangéliumot, és álljunk elő vele. Uram, köszönöm néked a te kegyelmes szeretetedet, amelyet megtapasztalunk abban is, hogy nem hagyod el a tieidet. Akik hozzád hűek maradnak, azokhoz te is hűséges vagy. És akik álhatatosan megtartják a te beszédedet, azokat megőrzöd minden tisztátalan gondolattól, minden erkölcstelenségtől, szentségtelenségtől, minden hamis tanítástól és téveigéstől. Köszönjük, Uram, hogy te tudod érzékenyé tenni a szívünket, fülünket a tiszta evangéliumra. Megadod, Uram, a lélek által, mert te tudod megnyitni az értelmünket, hogy értsük az írásokat, és különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között. Köszönjük ezt neked, és kérünk, hogy hordozd így a te népedet, ezt a gyülekezetet is, egyházunkat is, és minden drága hívő testvérünket, pásztorolj, Uram, bennünket, kegyelmes szereteteddel. Amen.